Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagyok ők, ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
Istenem.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Ezért hát a farizeus házába betért, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő, amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabásrom edényben illatos olajat hozott, megállt hátul Jézus lábánál, sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában, ha ez proféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult, Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt, Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez megszüntelenül csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Azután te nem kented meg fejemet olajjal, ez megkente, és olajat öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai szentleckében a hitünk magját hallottuk, amiből az egész teológia kinőtt. Vagy azt is mondhatnánk, hogy az első, igen rövid katekizmust hallhattuk, annak fültanúi voltunk. Bárhogyan is fogalmazunk, a keresztény hit legdöntőbb és igazi újdonságát adja elénk, igen tömören Szent Pál apostol. Krisztus meghalt bűneinkért. Ezzel az apostol egy valóban teljesen új vallás alapját határozza meg. Az ember a legkülönfélébb módokon, vallásokkal igyekezett az Istenek vagy Isten kedvébe járni. De bármelyik vallást is nézzük, olyan egy sincs, mint a mi keresztény hitünk. A többi vallásban az ember igyekszik kedvében járni, udvarolni az istenségeknek, vagy éppen a hódolatát bemutatni, mert tudja, hogy függ tőlük. Áldozataival megpróbálja magához hangolni az Istennek jó indulatát. Sokszor szinte igyekszik lekenyerezni őket, hogy elnyerje a segítségüket. Közel sem arról van szó, hogy az istenségek nagy szeretettel lennének az emberek iránt. Ez inkább csak akkor mutatkozik meg, amikor ezzel egymás ellen fordulhatnak. Az egyik megharagszik valami miatt az emberre, erre a másik dacból védelmébe veszi ugyanazt az embert. De igazi szeretet, vagy teremtői, sőt atyai szeretet sehol sem mutatkozik. Ezzel szemben már az Ószövetségben megmutatkozik Isten szeretete az ember iránt, hiszen nem önmagáért, hanem az ember, sőt az egész emberiség érdekében választott magának egy népet. Üdvösségre akarja ugyanis vezetni a bűn tév útján járó embereket. Lehajol hozzájuk, törődik velük, és engedelmességet vár tőlük, hogy vissza tudjanak találni az üdvösség útjára. Nem véletlen, hogy Mózes éppen azzal érvel a bevonulásra készülő nép előtt, hogy Isten milyen közel van hozzájuk. Nincs is más ilyen nagy nemzet, amelyhez istenei olyan közel lennének, mint amilyen közel mi hozzánk van, ami Urunk Istenünk, valahányszor kérjük. Itt, az Új Szövetségben pedig nem csak közel van hozzánk Isten, hogy segítsen, hanem önként föláldozza magát a mi megmentésünkért. Nem áldozatot vár tőlünk, hanem áldozatot hoz értünk. Ő a teremtő a teremtményekért. Ezzel a végtelen és áldozatos szeretettel alapozza meg azt, hogy majd tőlünk is szeretetet vár. Harmadnapra föltámadt. Ezzel pedig valóban a végtelenségig fokozza Szent Pál, fokozza Isten a maga szeretetét, ahogy Szent Pál írja. Hiszen az emberségünket nem csak megbecsüli azzal, hogy magára veszi, hanem meg is dicsőíti, amikor örök életűvé emeli. A föltámadással ugyanis már kiemeli az emberiséget a mulandóság bezártságából. Ugyanakkor ezzel az embert is kiemeli a szolgaság sorsából. Megmutatja igazi méltóságát, azt, amit a teremtésnél úgy fogalmazott meg, hogy az embert a hasonlatosságára teremtette. Nem külső, formai hasonlatosság ez, hanem valóban az isteni dicsőség és hatalom hasonlatossága. Ezzel a teológiai tanítással két dolgot is elér az apostol. Részben igazolja azt, amit egyes korintusiak feszegetnek, valóban apostol-e Szent Pál, aki nem szerepel a 12 között. Ezt az evangéliumot kapta, de titokzatoskodik még itt, amikor nem árulja el, hogy magától az Úrtól kapta-e, vagy a többi apostoltól. Minden esetre ő nem az apostolok tanítványa, hanem közvetlenül Krisztusé. Igen, alázatos, amikor csak utal erre kijelentve, hogy neki is megjelent a föltámadott Úr. Itt még elintézi a kérdést ezzel a megjegyzéssel, mindegy tehát, hogy ők vagy én, ugyanazt hirdetjük. A másik célja pedig a kétségeskedők meggyőzése volt, van föltámadás, és ez a mi hitünk alapja. Aki ezt nem fogadja el, az az írásokban is kételkedik, és Isten igazmondását vonja kétségbe. Az hiába is lett látszólag hívővé, hiszen éppen a lényeget nem fogadja el. Van föltámadás, Krisztusé, és lesz föltámadás, a miénk. Ezzel a görögök filozófiai okoskodását cáfolja, és igyekszik kioperálni a hívők lelkéből azt. Valóban ez a tanítás visszautal a levél legelejére, ahol azt írja, a zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Itt kapnak magyarázatot a hívők, hogy miért állította az apostol, hogy Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Ez nem a kereszten mutatkozott meg, hanem a föltámadásban. A kereszt az Isten irgalmát és áldozatos szeretetét mutatta föl, de mindennek az igazi erejét legyőzhetetlen voltát a föltámadás bizonyította. Krisztusinak, vagyis kereszténynek és keresztény legyőzhetetlen voltát kereszténynek lenni egyáltalán nem szégyenletes ezek szerint, nem lebecsülendő dolog, mert hiszen legyőzi a világot. Mert a kereszt mögött ott van a föltámadás dicsősége. A görög filozófia nem tudott megbirkózni az ember halandóságának érthetetlen mi voltával. A platóni elgondolás szerint a lélek az ideák világából büntetésül kényszerült a testbe. Persze már eleve ellentmondás az, hogy az ideák világában rosszat lehessen tenni, és ezért büntetést kiróni. Szerintük tehát az ember lelke szeretne minél előbb megszabadulni a testbe zárt létezésétől. Így a halál nagyszerű dolog, mert felszabadít, sőt, végleg megszabadít a testtől. Azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy ez az elmélet milyen messze áll a halállal kapcsolatos emberi tapasztalattól és gyakorlattól. De van egy olyan vélekedés is, hogy magán a közösségen belül voltak ott Korintusban olyan fanatikus lelki emberek, akik úgy gondolták, hogy semmi szükség a föltámadásra, mert már megkaptuk Istentől a dicsőséget. A test csak akadály ennek az igazi birtoklásában. Itt is megmutatkozik a görög filozófia hatása, bár vallásos köntösbe csomagolva. Mindkét vélemény a test lebecsülését mutatja, vagyis a teremtő művének kritizálását. Szent Pál ezekkel szemben éppen azzal érvel, hogy kezdetben ők is elfogadták a teljes evangéliumot. Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amit hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne, magyarázza az apostol. A változás tehát éppen azok álláspontjában van, akik most szembefordulnak a kezdetben elfogadott igazságokkal. Ezért is érvel két módon az apostol. Az egyik, amit csak így említ, hogy az írás szerint. A zsidóknak a prófétai jövendőléseket idézi eszébe. Az Úr Jézus haláláról, értünk vállal szenvedéséről félreérthetetlen Izaiás próféta jövendőlése. A föltámadásról pedig Ozeás szavai jövendőlnek. Aki tehát ismeri a kinyilatkoztatást, annak nincs alapja a föltámadást kétségbe vonni. Itt tehát nem valami lehetetlen, képtelen dologról van szó, amikor a föltámadásról beszélünk, hanem Isten akaratának beteljesedéséről. A másik érvelése gyakorlatias. Olyanokat sorol fel, akik találkoztak a föltámadott Úrral, vagyis szemtanúként bizonyítják, hogy az Úr Jézus valóban él, tehát föltámadt a halálból. A felsoroltak Péter, a 12, az 500 testvér, vagy éppen Jakab, olyan személyek, akik elérhetők, és hitelesíteni tudják az állítást. Márpedig a zsidók törvénye szerint két vagy három tanú állítása, igazság állítását igazságnak kell elfogadni. Itt azonban nem két-három ember, hanem szinte egy egész sereg áll tanúként a föltámadás valóságának bizonyítására. És mindezt megkoronázza maga Szent Pál is, mert ő is találkozott a föltámadott Úrral. Mindazok kétségeskedése tehát, akik tagadják a föltámadást, nem csak hogy alaptalan, hanem oktalan és logikátlan is. A szemtanúknak ez a felsorolása valószínűleg nem magától az apostoltól való, hanem ez a jeruzsálemi egyházban már kialakult, meggyökeresedett hitvallási formula lehetett. Ezt egészíti ki a maga személyével. Meggyőződése szilárdságára és élményének igazoltára azzal utal, hogy megvallja, Egykor éppen üldöztem mindazokat, akik a föltámadást vallották, ő maga is. De maga Krisztus a vele való találkozása térítette meg őt. Az ő állításában tehát nincs semmiféle emberi vonatkozás, rábeszélés vagy részrehajlás. Ő igazán megtért és meggyőződött tanúja mindezeknek. A föltámadással kapcsolatban igen lényeges, hogy az apostol úgy fogalmaz. Az Úr Jézus megjelent, láthatóvá tette magát a felsorolt szemtanúknak. Tehát itt nem emberi kezdeményezésről vagy ötletről van szó, keressük Krisztust, hát ha mégsem halt meg. Krisztus halála felől senkinek sem volt semmiféle kétsége. Ugyanakkor ez a meghalt és eltemetett Krisztus megmutatta magát, mint élő. Ő kezdeményezte tehát, hogy a tanítványai elhiggyék, ő valóban él. A vele való találkozás pedig nem látomás volt vagy álom, hanem igazi személyes kapcsolat. Őt látni lehetett, mert megjelent. A szemtanúk felsorolása egyben azt is bemutatja, hogy a föltámadás hite az egész egyház közös meggyőződése. Nem valami helybeli képzelődés vagy legenda, hanem sokaknak, sokfelől valóknak a közös élménye és bizonyítható meggyőződése. Ez tehát az egyház hitének alapja és magja. A világba küldött apostoloknak tehát ezt kellett hirdetniük. Igen tapintatos, de nagyon komoly figyelmeztetés az apostol részéről ez a közbeiktatott mondat, különben hiába lettetek volna hívőkké. Az evangélium tehát nem olyan tanítás, amit az ember továbbfejleszthet, átalakíthat tetszése szerint. Ez nem más, mint Isten üzenete az ember számára, ami az üdvösségre vezet. Ezért is hangsúlyozza, általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogyan hirdettem nektek. Az igazságot és a teljes igazságot hallhatták az apostol ige hirdetésében. Ez és csak ez az igazság vezet üdvösségre. Szent Pál szavai számunkra is figyelmeztetőek. A föltámadás a mi hitünk középpontja, ne a halálra készüljünk tehát, hanem föltámadásunkra. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.